Helyreigazítás, a Szabad Pécs közéleti podcastje.
Jó napot kívánok! Ez itt a Helyreigazítás, a Szabad Pécs közéleti és közösségi podcastja. Én Babos Attila vagyok, a Szabad Pécs újságírója. A stúdióban Simon Wintermans, a legismertebb pécsi holland, aki a pécsi pici busz egyik kezdeményezője, koordinátora. Erről a kezdeményezésről fogunk majd beszélni. És ezzel gyakorlatilag megkezdjük végre azt a részt is a helyreigazításban, ami miatt mi közösségi podcastnak is nevezzük. Beszéltünk erről korábban, a lényeg, hogy olyan pécsi ismert vagy ismertebb civileket, személyeket hívunk be, és kérjük arra őket, hogy beszéljenek arról a témáról, ami miatt őket ismerjük. Simon Wintermans esetében például a biciklizésről, közösségi és városi biciklis közlekedésről beszélhetünk, és egyben ennek a műsornak az egyik felében pedig arra kérjük, hogy ahogyan az újságírók a hírmagyarázó műsorokban kommentálják a hét vagy a közelmúlt híreit. És itt van velünk a stúdióban Imerfog Ferenc is, aki egyrészt a Szabad Pécs egyik alapítója, másrészt pedig jelenleg a Pécs Ma című lapnak a főszerkesztője. Sziasztok!
Hello!
Hello!
Mi az, hogy bicibusz? Mikor és hogyan kezdődött? Miért gondoltál rá, illetve te vagy-e az ötletadó teljesen?
Nem én találtam ki a bicibuszt, hanem azok spanyolok csinálták Barcelonában, meg Vigben, meg Madridban. Ott ugyanaz volt a probléma, még mindig a probléma, mint itt is Pécset, hogy óriási nagy autódugók vannak az autóforgalom miatt, lassan élhetetlen városok kezdenek kialakulni. Emiatt is a gyerekeinknek életveszélyes lassan kint lenni a városi utcákon, mert mindenhol van autó, borzalom, és még persze van akkor rossz levegő, a hangzavar, és így tovább, nincs parkolóhely, borzasztó. Szóval az autók átvették nem csak a helyét a városunkban, hanem a hatalmat is. A spanyolok gondolták, na, így már nem lehet ez a tovább csinálni. Az lenne jó, ha ebből a sok dugókból kivisszük a szülőtaxikat, amelyek minden reggel, minden délután viszik és elhoznak a gyerekeket iskolába, iskolából. Azzal együtt is akarják, hogy a gyerekek kezdjenek máshogyan mozogni a városban, nem csak mindig a szülei taxival, hanem a saját bringájukon. Mivel az Barcelonában is veszélyes most csak úgy mondani, na, akkor gyerek, te most mész iskolába biciklivel, nem lehet, mert túl sok az autó, nagy a veszély, azért egy organizált formában csinálják, és itt jön a bicibusz. A bicibusz az az, hogy diák konvojok biciklivel mennek különböző pontokról az iskolák felé, és együtt mennek felnőtt kísérőkkel. Szóval elsősorban a szülők, de nagyon jó is, ha tanárok is jönnek. Így a gyerekek biztonságban vannak, annak ellenére, hogy forgalmas mindenhol a város, mert a konvojokat csak látják az autósok, és így a gyereknek élmény kezd lenni ezt a kis utazás, amit minden nap csinálják az iskolába. Jobb lesz a kondija, boldogabb lesz, frissebben érkezik az iskola kapuja elé, és így jobban is fog tanulni, és közben építjük egy nagyon érdekes új közönséget, mert ha több iskola vesz részt, akkor a diákok, meg a szülők, meg talán a tanárok is fognak más iskoláról kezdeni ismerni embereket, és az nálunk is így működik, és ez nagyon jó érzés, hogy több és több ember kezd próbálni, hogy hogyan lehet a bicibusszal menni, és akkor így új barátságok jönnek létre.
Arról mesélj egy kicsit, Simon, légy szíves, hogy működik egy ilyen konkrétan. Tehát, hogy oké, vannak gyerekek,
igen,
vannak felnőttek, de kik ezek a felnőttek? Tehát ezek a nyilván a résztvevő gyerekeknek a részben a szülei, de gondolom vannak olyan gyerekek is, akik a szülő nem tud elkísérni.
Igen, az is jöhet.
És mondjuk itt meg kérdésként felmerül, nyilván itt a bizalomról is szól ez az egész.
Abszolút.
Hogy rábízom-e a gyerekemet, mondjuk én is, mint kamasz fiúk édesapja, rábízom a gyereket egy másik felnőttre, egy idegenre akár. Tehát, hogy ez hogy működik?
Na, úgy
és
működik.
Itt a buktatók, vagy min kell túllendülnie mondjuk a szülőknek ez a...
Ha tudok, melyik iskolából, melyik család szeretne részt venni, hol lakik ez a család, és ha van egy pár család, aki ugyanebben a város részben lakik, és ezek a szülők is tudnak segíteni, akarnak segíteni a kíséréssel, akkor a bicibusz tud rajzolni a pécsi térképre különböző útvonalakat. Ha például tudom, hogy mit tudom, Budai Vám körül ott van négy család, aki szívesen menne mondjuk a Mátyás iskolába, a Szent Margit, vagy Szent Mórba, belvárosi iskolák, szóval ezek a belvárosi iskolák, akkor ha tudom, hogy a gyereknek mikor kell érkeznie az iskolába, akkor visszafelé tudom számolni, hogy akkor, ha mondjuk 3:48-kor kell ott lenni az iskolán a gyerek, akkor egy fél óra lesz az út a Budai Vámról odáig. És akkor az azt jelenti, hogy én akkor egy indító pontot rajzolok ott a Budai Vámnál. Szóval, ha nincs szülő, aki kvázi mindig tud jönni a konvojokkal, akikkel tudok számítani, mint koordinátor, ha azok vannak, akkor tudjuk indítani egy útvonalat. És akkor, ahogyan mondtad, nem muszáj, hogy minden gyerek csak a saját apukája vagy anyukájával jön. Persze örülök neki, mert kell a kísérő, meg akkor még többen vagyunk, mert most még kicsik a konvojok, de ha valaki mondja, hát én nem érek rá, vagy én pont máshova kell, hogy menjek, akkor... vagy egyáltalán nem tudok biciklizni, hát ilyen szülők is vannak sajnos. Nem baj, mert ha tudod, hogy ott a Budai Vámnál 7 óra 15-kor pontosan megyünk, akkor ha a gyerek oda talál, vagy a szülő csak odáig kíséri, akkor megy velünk együtt. Vannak gyerekek, akik szülők nélkül jönnek, abszolút. És ahogy mondasz, igen, ehhez kell, hogy bíznak benne. Azt tudom mondani, hogy a konvojokban a gyerekek tényleg biztonságban vannak. Mi ezt most pont egy év óta csináljuk. Hála jó Istennek soha nem volt probléma, nem volt baleset. Tényleg olyan ezek a konvojok, hogy az autósok látják. És úgyis a kísérők is kicsit például, aki hátul van, mint kísérő, az ha szűk az út, és nincs bicikli út, mellette, akkor az a sáv középén maradt, hogy az autó akkor vagy maradt eddig mögöttünk, ha nem tud teljesen a másik sávra menni, előzni, vagy ha üres szembeni sáv van, akkor tud, de így megvédjük a gyerekeket.
A magyar meg a pécsi autós kultúra azért, közlekedési kultúra azért mindenképpen fejlesztésre szorul. Hogyan fogadnak benneteket az utakon?
Én mindig azt mondom, nem csak most a bicibusszal, de akkor is, ha én csak egyedül megyek biciklivel a városban, hogy a 100 pécsi autós között 98 az értő ember, az vigyáz, az látja, hogy bicikli. Az a baj, hogy én naponta 800 autóssal találkozom. Az azt jelenti, igen, van egy pár, aki nem vigyáz, aki azt hiszi, hogy autóbánon van, amikor itt van a városban, és az egy nagyon rossz helyzet. Szóval lenne még javítani rajta, hogy a 100 autósból 100 normális. Hát ők persze is mondják rólunk, biciklizőkről, hogy rengeteg szar idióta van a biciklin, és akkor ilyen, olyan. A legnagyobb probléma az itt, hogy a bicikliző nek nincs megfelelő infrastruktúrája, hogy normálisan tud is közlekedni. Persze most már az utolsó 5 év alatt egy pár új biciklisáv vagy út lett megcsinálva, és annak is örülök, de közben mégis mindig fogom a fejemet, hogy oké, most építettünk egy fél kilométer bicikli út, de fráckarika megint tele van hibákkal, mert aki tervez, aki épít, én nem hiszem, hogy sokszor ült egy biciklin, szóval sokkal jobban lehetne csinálni. Erre is van egyébként tökéletes megoldás.
Jó, de azért megmutató, hogy azt mondod, hogy teljes biztonságban vannak a gyerekek. Nyilván, aki ezt hallgatja, és esetleg még nem hallott róla, de szerintem azért sokan ismerik, vagy legalább láttak valamit már az úton, vagy akár videókat a bicibuszról, hogyan lehet csatlakozni?
Csatlakozni az legegyszerűbb, ha mindenki keres a Facebookon a Pécsi Bici Busz nevű csoportunkat, ott nyomjon a gombot, hogy tak akar lenni, és rögtön írjon nekem egy kis messengert, hogy én XY vagyok, ott lakom, két gyermekem van erre az iskolában, megy, és akkor megnézem, hogy már beférnek valamelyik létező útvonalunkba, mert már van hat. Hát hivatalosan van 4 intézmény, aki benne van. Van még egy pár, aki gondolkodik, vagy aki mondja igen.
Péter, mit jelent, hogy benne van egy intézmény?
Oda mentem egy pár bicibusz baráttal. Először beszéltünk az igazgatóval, és az igazgatóknak igazán nincs túl nagy munkája vele, hanem a morális segítséget kérünk tőlük. Az viszont nagyon fontos. Szóval, ha az
hogyha mondjuk késnek pár percet a bicibuszra.
Például, akkor... igen, de az első az, hogy hogyan kezdjük egy új iskolával, mert az egy stratégia, ami mindenhol ugyanaz a logikája. Például most kedden megyek a Jókai iskolába, ott még nem voltam. Úgy van, hogy az iskola is belátja, hogy fontos, hogy jó, hogy az iskolának is egyébként hasznos, és még jó is néz ki, akkor ő írja a levelet a szülőknek, hogy most a mi iskolánk is becsatlakozik a bicibusz kezdeményezéshez, és itt akkor tessék visszaküldeni nekünk ezt a kis kérdőívet, és puf, és ebben van, hogy önnek hol lakik, hány gyerek, szeretne részt venni, blablabla. Szóval egy pár ilyen fontos kérdés van, és ha az visszaküldik, akkor én tudom látni, hogy hol vannak annak az iskolának a résztvevők, és akkor lehet csinálni vagy új útvonalakat, vagy őket berakni a meglévő útvonalakon. Itt egyébként az nagyon nehéz is kezd lenni, az már művészet kezd lenni, hogy nem minden iskola pont ugyanakkor kezdődik. Például eddig a belvárosi iskolával nem sikerült semmit, mert ők egy 3-4 óra később kezdenek. Az azt jelenti, hogy a mostani induló útvonalak nekik sokkal túl korábban indulnak. Viszont olyan kevés ember van, aki ott aktívan szeretne részt venni, hogy nem tudok nekik később külön új útvonalakat csinálni. Vagy nem minden iskola ugyanott van. A belvárosi iskolák az nagyon jó, mert az egyben tudom tartani, hanem mint a belvárosi később kezdenek, a többiek egyszerre kezdenek, az jó, de például most 2 hét óta a 2-es gyakorló, a Deák és a Koch Valéria is benne van, de ők kintebb vannak. Az azt jelenti, hogy például a meglévő nyugati, szóval a Szigetvár oldalról bemenő utak nekik nem jó, mert ott kezdjünk szintén 7 óra 15-kor, akkor ők ott vannak 3-4 perc alatt, ott az Örögi útról mondjuk. Mm-hmm. Viszont ha a Burai Vámnál kezdjük, akkor ott vagyunk a belvárosban 7 óra 33-kor, de még van csak akkor 10 percünk, hogy tovább kimegyünk a Koch Valériára, amely fönt van egy kicsit a dombon, szóval nagyon nehéz. Viszont én, mint koordinátor szeretnék minél több gyerek a konvojokba egyszerre kapni, mert akkor látszik valamit a városban. Akkor a gyerekeknek is sokkal nagyobb élmény, mintha csak hármannal menni két szülővel, hát ez mi, az semmi. Szóval nagyon nehéz nekem minden szempontnak megfelelni, hogy együtt tudjunk menni.
Hány napon mentek az iskolába bicibusszal?
Most csak péntek reggel menjünk.
Tehát péntekenként van. Milyen korosztály megy? Külön mennek-e külön korosztályok, mint az alsósok, vagy a kicsik, meg a nagyobbak? Vagy együtt mennek. Mennyire kell tudni egyáltalán biciklizni?
Hát biciklizni kell tudni, nyilván. A gyerek, aki így megy, mint a be van rúgva, akkor azt nyilván nem tudjuk biztonságban áthozni a városon. A szülőnek kell, hogy rendben legyen a biciklije, a gyerek tudjon körülbelül 15 km per óra, mint leggyorsabb, de inkább 12 óra per óra sebességgel menni. Az azt jelenti, akár egy 5 éves is jöhet, aki stram és tud ezt a tempót követni. Szóval nincs ilyen életkor határ, hanem egy gyorsaság határ van. Annyi kondia legyen például, aki a Koch Valériára megy, aki tudja végig fölmenni a kis dombra. Szóval ez a lényeg, és hogy a bicikli legyen rendben, hogy biztonságos fékkel van, és a többi, és a többi.
Én azon gondolkoztam így közben, hogy így hallgattalak, hogy ez szerintem azért egy nagyon-nagyon különleges kezdeményezés, mert nagyon ritka az szerintem Magyarországon, hogy az mi ez a megoldás központ újságírás, vagy milyen? Sírunk, hogy nem tudunk közlekedni, hogy mekkora dugó van, ég áll a sorra, nem tudom, hogy nem érek be, elkéste a munkából, az iskolából, stb. Nem jönnek a buszok, stb. És az emberek döntő többsége Magyarországon itt meg is áll. Tehát, hogy nem megyünk tovább, hogy akkor itt kiventiláljuk magunkból ezeket, frusztrációinkat, és akkor körülbelül ennyi meg a kocsmába, otthon, akárhol elmondjuk. Mérgelődünk egy kicsit, hogy ezért, mert a hülye polgármester, meg a hülye nem tudom kicsi, meg a hülye Orbán, meg nem tudom. Ja. De az, hogy konkrétan mondjuk ebből a helyzetből valahogy valamit hozzunk ki, és az oldjuk meg, csináljuk meg, legyen valami új dolog. Ez nekem ez a legfontosabb ebben, amit te csinálsz.
Igen.
És ami még nyilván a másik, és nem akarok itt szembe dicsérni, meg, hogy hát ezt nyilván ingyen csinálod. Tehát, hogy te ezt 0 forintért csinálod, úgyhogy szerintem az egész város nagy köszönettel tartozik neked is, meg azoknak, akik téged segítenek, meg szervezik ezt az egészet.
Hát amivel kezdtél, hogy mindig csak mondjuk, hogy nagy a dugó, nem lehet menni, drága benzin, és így tovább. Eddig az így volt, és most van egy dolog, a bicibusz, amivel ezt tudnánk először picit, de ha tényleg nagyon sok konvoj van, nagyon nagy konvojok vannak, akkor tudjuk tényleg konkrétan együtt valami jobbra fordulni. És az is nekem a nehézség az egészben, hogy eddig nem volt ilyen alternatív, oké, akkor mindenki csak szívni tudott. Most van, és most nem annyira ráugrálnak, mert most van, és akkor kezdenek kitalálni 100 okot, hogy miért nem tudjunk mi részt venni. És az nagyon fárasztó. Sokszor akkor kicsit magamban kezdek sírni. Mások azt gondolom, na, én eddig csinálom, most holnap kilépek ebből, és akkor pech, akkor vége. De máskor újra látom a gyerekeket, látom ezeket a kis bicikliket, és a gyerek ragyog rajta, és megyünk, szóval nagyon vicces, van egy nagy party box, ami az egyik sponsortól kapunk, és akkor az én tandem biciklimre tudom azt fölrakni, és akkor megyünk egy óriási diszkó hanggal, szóval nem is diszkó zenédre, de egy szép nagy hanggal megyünk ott a városon át, nagy beach flag a konvojban, és ott ez a gyerekek benne van, nyomom állandóan a hülye vonat dudát, és akkor, szóval ez buli. És az is kell, hogy legyen. Kell, hogy menő legyen a gyerek szempontjából ezt az egészet, és akkor remélem, hogy fogják ezt tovább mondani az osztályokban is, hogy gyertek te is.
Gyerekek mit mondanak? Mennének ők szerdán, csütörtökön is? Hétfőn, kedden?
Hát nyilván a hosszú távoli célunk az, hogy minden nap megyünk, és a még hosszabb távoli célunk az, hogy biciklibusszal nem is kell már menni, mert van infrastruktúra, és mindenki megy bicikli. Szóval a biciklibusznak a célja az, hogy már nem kell biciklibusz.
Kicsit olyan ez, mint a, hát tetszik, akár nem idehozom a példának a Pride-t, hogy fölhívja valamire a figyelmet, vagy mondjuk egy nagyon közeli példa, amikor mondjuk autómentes napokon mondjuk biciklis felvonulás van, és a kritikus tömeg vonul, hogy felhívjátok arra a figyelmet,
abszolút,
ha jól értem. Egyrészt, hogy ez egy megoldás lehet a közlekedési problémákra. Másrészt pedig, hogy vannak gyerekek biciklivel, meg szülők gyerekekkel biciklivel az úton.
Igen, a bicibusz az végül is minden péntek egyféle aranyos demonstráció, a jobb bicikli infrastruktúráért. Mert erről tudnék órákon át beszélni, hogy miért kell egy jobb infrastruktúra itt a biciklizőknek. Ez nem csak, hogy egy kis csoport, aki most biciklizik, annak kell, nem. Be van bizonyítva először Hollandiában, utána az egész világon, hogy ez a város, aki ezt a bátor döntést mert tenni, hogy és most parkolóhelyeket helyett, még több aszfalt helyett kezdjünk létesíteni jó bicikli infrastruktúrát, az tuti, biztos látni fogja, hogy utána nőni fog a biciklizést a városban, és így több és több kilométer fogunk a város belül csinálni, nem autóval, hanem biciklivel. Egy elég friss példa, Sevilla, Spanyolországban, 2-3 év alatt a kvázi 0 kilométer bicikli út hálózatából hozott létre 250 kilométer, jól tudom. És megy. Voltam most nyáron, 20 év óta újra Párizsban. A régi Párizs jó ismerem, mert ott sokszor voltam régen, ami egy tiszta, hülye autóváros volt. Most, 4 év óta a Hidalgo polgármesternő ott mer változtatni, nagy autolobby akarat ellen, odaadja egész sávokat a bulvárdokon a biciklizőknek, és lám, Párizsban rengeteg ember most biciklivel vagy szkúterrel megy. Hihetetlen.
Ugye ez történt már Budapesten is, ugye emiatt sokan támadják, mondjuk így még a saját oldaláról is Karácsony Gergelyt, hiszen ott nagyjából ugyanezt történik.
Igen, igen, de Budapesten már jobb, mint 10-15 évvel ezelőtt, nyilván. Egyébként Budapestnek van az egyik legszebb bicikli útja a világon, ami ott húz a Duna mellett. Az milyen gyönyörű, fantasztikus. De még mindig sokkal több is lehetne. Hát persze én egy ilyen országból jövök, Hollandiából, ahol az összes utat csinálnak egy harmada biciklivel az egész országban. Az rengeteg, az hihetetlen sok. De lehet. És ahol az történik, ez a változás, ott fogod észrevenni az embereken, hogy jobb kondiban vannak, boldogabbak vannak, nyugodtabbak kezdenek lenni a városok. Rengeteg előny van. Rengeteg. És nekem az mindig a vélemény Pécsről, oké, van itt ez a dombok a északi oldalán. Tudom is elképzelni, hogy ez nem mindenkinek könnyű, sőt, hihetetlen egy probléma, de erre is van mostanában egy nagyon jó megoldás, ez az elektronikus bicikli. Ha te csak autóval tudsz menni, mert nem tudsz fölbiciklizni, akkor nem mondd már nekem, hogy nem tudsz egy elektronikus biciklit venni, amely persze elég drága, mert neked egy autó van, ami úgyis 10-szer többe kerül föntartani, meg tankolni, meg mindegy bicikli. Szóval erre is van már megoldás.
Egyébként az autó számnak a csökkentésére is lenne, hogyha a szülők ugyanúgy, ahogy ti megszerveztetek, hát, kocsit szerveznék.
Ja, az is, az is már kevésbé rossz lenne, persze.
Hát majd 1000 forintos benzinnél majd.
Hát én nem tudom. Nem, ha most sem látom változást, lassan 700 forint a benzint, és nem szállnak ki, nem.
Én nagyon szerintem szóval. Egyébként többen bicikliznek, mint korábban.
Oké, megint egyet értek veled, többet, de nulláról indultunk.
Kb.
Ja, de tényleg többen, de az infrastruktúra hiányzik erősen.
Még picit még maradjunk ennél a témánál, mert még, én még érzek ebben még lehetőséget, hogy megbeszélendő témát. Hugom Freiburgban volt egyetemista egy-két évig, és ő mesélte, hát ez már jó régen volt, 20 éve, biciklivel ment mindenhova. Tehát mondom, hogy 2000-es évek elején volt, és azt mondta, hogy gyakorlatilag autók között sose kellett mennie. Ugye ez egy baromi jó helyzet nyilván, tehát így mondjuk könnyű biciklizni, amikor meg könnyű biciklis kultúrát fejleszteni, amikor olyan bicikli útjaid vannak, hogy nem kell autóval, autók között menned, meg ugye a bicikli út nem találkozik autóúttal. Én most az elmúlt másfél évben Újhegyen laktam, és onnan én biciklizem, meg autózom is, meg gyaloglok is, tehát mindenféle oldalról látom ezeket a problémákat. Én Újhegyről rendszeresen tavasztól őszig biciklivel jártam be. És viszont azt mondtam, hogy a gyerekeimet Egyedül nem engedném például a keleti városrészből bejönni a belvárosba, csak velem együtt.
Igen.
Mert hogy egyszerűen a hiába van kijelölt bicikliút, mondjuk Pécs-keletről végig a Meszes, ugye a Komlói úttól egészen, gyakorlatilag kijelölt bicikliút van a belvárosig.
Igen, igen, igen.
Mert hogy annyi helyen találkozik autóúttal, ahol mondjuk nincs, jó, persze pár helyen van lámpa, de nagyon sok helyen nincs. Persze. És konkrétan nekem volt egy olyan esetem, itt a Felsővámház útról, ami megy föl első kereszt utca, hogyha a város felől jövünk, akkor balra, Adi út fele, hogy hát üvöltözésbe fajul, pedig én azért nyolt ember vagyok, meg konfliktus kerülő ember vagyok, de egy hölgy ráadásul kiugrott az autóba, és üvöltött velem, mert hogy kiment, ő kisívbe kanyarodott a Felsővámházról fölfele, én pedig kimentem elé, nem kellett satúfékeznie, meg kellett állnia egyszerűen, fékeznie kellett, és hát ugye kialakult ott egy vita, hogy mondjuk vitának nem nagyon nevezni, mert rögtön üvöltött, hogy hát mi azért hajtok itt ki elé, meg hülye biciklista, meg stb. Hogy például egy ilyen edukációs folyamat is szerintem annak is végbe kéne mennie, hogy mondjuk megtanítani a bicikliseknek is, meg az autósoknak is, hogy mondjuk például bicikliút és a út találkozásánál, bicikliút és út találkozásánál mikor, kinek van elsőbsége.
Figyelj,
mert ez pedig én sem feltétlenül tudom.
Amit most leírod, vagy elmondasz, az pont a probléma, hogy itt Pécset nagyon-nagyon-nagyon még baby fázisban van a bicikli út kiépítése. És a városházban kicsit így visszafelé ülnek a székben, megvan már, és a térképen vannak ilyen bicikli út színek, de ahogyan mondasz, ott vagy a helyszínen, és akkor az csak egy ilyen kis sárga szimbólum, az semmi nyilván. Szóval azért van ez a konfliktus, mert teljesen hiányosság van itt, és nincs jó átgondolva. Azért próbálok már évek óta minden siker nélkül Hollandiába küldeni és a polgármesterünket, és a főépítést, és még egy pár ilyen fontos ember itt a városban, aki a bicikli infrastruktúráról kellene dönteni, meg gondolni, mert van az úgynevezett Dutch Cycling Embassy, az egy bicikli organizáció Hollandiában, aki az egész világra exportálja a holland bicikli tudását. Mert ne felejtsük, 50 évvel ezelőtt, amikor én kiskölök voltam, a helyzet Hollandiában ugyanaz volt, mint itt. Több és több ember vett autót, a városok már nem tudták kezelni ezt a óriási autóforgalom, rengeteg baleset volt, 70-ben képzelően 600 holland gyerek halt meg a forgalomba, és akkor a holland szülők mondták, és most elég. Most elég. És akkor kezdték pressziót adni a politika felé, hogy most építsetek normális bicikli utakat, és a többi. És az egy hosszú harc volt. Nálunk is az első 20 év alatt nem mindig jó infrastruktúrát építettek, de aztán mivel hollandok, ha csinálják valamit, sokszor az jó, pontosan akarják csinálni, átgondolni, és a többi. Szóval rágták rajta, hogyan kell jól csinálni, és akkor lassan megszületett a jó megoldás, és most, még 30 év később, most van egy bicikli paradicsom ebben a kis országban, amellyel is csinálnak pénzt, mert ezt a tudást most exportálnak bárhova. És vannak kurzusok, hogy ilyen döntéshozók mennek Hollandiába, ott két nap mennek különböző városban biciklin, hogy saját tapasztalatból azt látni, érezni, tapasztalni, mi az, ha biztonságban vagy egy városban, az milyen. Mert azt kell tapasztalni. És akkor mondják, hogy mi a holland logika, az az első lépés. Második lépés az, hogy a holland szakértők ide jönnek, és a pécsi építőkkel, meg politikusokkal együtt néznek, hogy oké, a mai napon mi a helyzet, hogyan néz ki ez a város, mi a problémák, és a többi, és akkor együtt csinálnak mondjuk egy 5 vagy 10 évre néző infrastruktúra programot, és akkor ott hagyják a városban, és akkor akkor építsétek meg, vagy csináljátok meg, és utána pár év később még egyszer visszanéznek együtt, hogy most mit lett csinálva, hol vannak még problémák. Szóval van ez a lehetőség, mert én mindenhol látom, ahol építenek valamit, hát sajnos tele van kisebb-nagyobb hibákkal, ami nem olyan nagyon nehéz lett volna nem csinálni, de sajnos. Például most egy konkrét példa. Most a Szigeti úton csináltak még egy pár száz méter biciklit. Örülök neki. Sokkal jobb, mint ami előtte volt. De közben, hát könyörgöm, mennyi? 90 centi széles egy sáv, hogy nem is lehet szűk. Előzni se. Szűk. Pedig, ja, és ott még lett volna hely.
Bocsánat, mármint, hogy a biciklis nem tudja előzni?
Uh-huh. Ja, nem. Vagy Hollandiában úgy terveznek mindent, hogy mindig, mindenhol két bicikli egymás mellett tud menni, mert így lehet beszélni egymás, így lehet élmény a biciklizés, és a többi, és a többi, és még lehet is őket is előzni. Szóval például a holland bicikli infrastruktúra építő könyvében van az, hogy minimum, nem tudom, 2 méter széles legyen valami. Vagy nálunk van mindenhol, az egész országban egy piros szín minden bicikli útnak. Ez rögtön mindenkinek kristálytiszta, hogy az a bicikli út, a autó másol, meg a gyalogos is másol. Mert itt az is borzalom, akkor van egy új bicikli út, és ott vannak állandóan a sétálók rajta, a gyalogosok, és nem hallják, hogy jövök. Az a szörny.
Hát köszönjük egyébként a voltak pécsi, vagy hát pécsi és pécs közeli döntéshozók, akik mentek Hollandiába valamikor.
De nem pécsi, más városok. Hát,
okay? A Volvo buszon.
Ja, úgy, ja.
Beszélek, de ugye ők sajnos koncertre igyekeztek, és
meg kajálni.
És gasztronómiai utazást tenni, ami egyébként az én szívem csücske.
Ja.
És még csak nem is a buszokról beszélni, ami viszont már a közösségi közlekedéshez tartozik. Viszont félre tréfát, ha ez tréfa lenne, akkor ezt reméljük, hogy hallgatják a jelenlegi pécsi döntéshozók is, és esetleg elgondolkodnak azon, hogy valamiképpen kooperáljanak olyan szakemberekkel, akár veled, nem tudom.
Igen, ne, figyelj, én nagyon szívesen állok rendelkezésre egy-két tippel. Nem.
De hogy téged gyakorlatilag nem voltak be ilyen jelenleg munkára?
Hát én nagyon szépen meg voltam invitálva, és örültem neki nyilván kétszer, hogy valami terveket nézem át, de kétszer a tervek készen voltak. Szóval mondta, hogy az talán ott nem olyan jó, és mondta, hát Simon, igen, ha, ja, de már nem lehet változtatni. Szóval, szóval még nem volt nekem konkrétan ilyen lehetőség, hogy akkor szóljak benne,
amikor
még lehet változtatni vagy valamit. Igen, igen.
Egyébként, hogyha már a Szigeti úti bicikli út szóba került, ugye volt az Orbánista sajtóban, a helyi NER sajtóban, mindenféle szörnyűködés közepette kommentált felvétel, hogy áll a víz a bicikli úton, ami egyébként tényleg...
Az nagyon rossz volt, nyilván.
Tényleg rossz volt, és vicces, annyi, hogy... És itt jön be az, amikor nem kommunikálnak rendesen. Mi is kérdeztük ezt annak idején, és azt mondták, hogy az van, hogy akkor nem készült el még teljesen. Aztán október 23-át mondtak a
végsőbe.
Most is egyébként ott dolgoznak. Tehát én a mai napon is voltam, és dolgoznak még. És azt hiszem, hogy a vízelvezetést azt már megcsinálták azóta. Az átadáskor a vízelvezetés még nem volt meg, és gyakorlatilag azért állt ott. Ez azóta egyébként befejeződött, most még más csinálnak, azt hiszem talán pont ma adtak át valamilyen, vagy tegnap egy buszmegálló, de még mindig van egy-két olyan végső munka ott, ami a következő napokban fog véget érni. De gyakorlatilag mivel elkezdődött az egyetem, meg mondjuk így visszatért az élet a régi kerékvágásba szeptemberben, ezért gyakorlatilag átadták magát az utat, tehát az volt a legfontosabb, hogy az meglegyen. Az más kérdés, hogy áll egy azt a videót, amit akkor közzétettek, hogy sétálnak a városvezetői egy ilyen, hát rendkívül mondjuk nem is vicces, de mondjuk mémesíthető videót, azt lehet, hogy jobb lett volna mondjuk akkor megcsinálni, amikor az egész elkészül, de leginkább jobb lett volna nem megcsinálni. Köszönjük szépen, hogy erről beszéltél, és akkor most egy nagyon kicsit térjünk át, hogyha nem lesz más kérdés,
Hát csak annyit, mint utolsó szó, szeretnék mondani, hogy mindenki, aki ezt hallja, és belátja, hogy a bicibusz az egy nagyon jó dolog, és ő is szeretne valami módon belépni, akkor legyenek szívesek a Pécsi Bicibuszt megtalálni a Facebookon, és velem kapcsolatba lépni, és akkor nagyon örülni fogok, és mindenki fog örülni.
Köszönjük, hajrá, Bicibusz, és hát annyit lehet még talán hozzátenni, hogy aki valami miatt nem érintett, vagy nem tud csatlakozni a Bicibuszhoz, azért nyugodtan menjen egyéni módon is biciklivel, vagy gyalog, vagy alternatív módon, mondjuk közösségi közlekedéssel, lehetőleg ne tereljük a várost autóforgalommal.
Még egyébként, azt még elfelejtettem, hogy te is mondtad, hogy a saját gyermekeimet nem szeretném csak úgy hagyni. Na, erről még annyit tudok mondani, hogy most majdnem 13 éves a Samu fiam, akit már két éves óta már viszem mindenhova. Most ő már egyedül megy bárhova, mert annyi van, meg van gyakorolva mindenben, és az is csinálom neki, hogy Samu, ez a táblit nézd meg, ha ilyen van.
Persze, most nem egy bonyolult dolog ez. Tehát ez
jobbra, balra, mutasd,
igen. És meg, hogy hol kell figyelni, hol kell. Ja. Én mindig azt mondom nekik, hogy...
Például most én nem tudtam, mivel előtte volt, ő egyedül jön haza az isiből.
Ja, jó, egyébként a belvárosban nem gáz. Tehát belvárosban azt mondom, hogy még is engedném őket. De mondjuk minél jobban kimész, annál többet találkozol autókkal, annál többet mész olyan helyre, ahol autók vannak. És egyszerűen tényleg nagyon gáz. Én azt szoktam mondani, hogy tehát én azért merek mindenhova elmenni biciklivel, mert autós fejjel gondolkozom. 30 éve vezetek, és autós fejjel gondolkozom. És tudom, hogy egy adott szituációban mik lehetnek a veszélyek, de ők nem. Tehát a gyerekeim nem tudják, mert nem vezetnek.
És az autósok se tudják, mert soha nem ülnek. Minden holland autós, annak van saját bicikli, sokszor ül is rajta, és van saját gyereke vagy unokája, aki szintén mindenhol biciklizik. Szóval Hollandban nincs bicibusz, nincs rá szükség.
Arról még lehetett volna egyébként beszélni, hogy egyébként bassza meg, az ott politikusok is felelősek azért, hogy az autósok a bicikliseket szidják, a biciklisek az autósokat szidják, meg lásd, amikor ez fölmerül bármikor, akár a helyi politikában is, mi van, nem a konszenzus keresés megy, hanem éppen az adott izének megfelelően hergelik vagy a bicikliseket az autósokkal szembe, vagy az autósokat a biciklisekkel szembe. Budapesten most ugyanez megy, ugye most ott éppen az autósokat hergelik a biciklisekkel, illetve hát nyilván a karácsonnyal szembe, de hát ez ugye a bicikliseken csapódik sokszor le.
Az a bicikliző.
Vagy hát van ez a kategória, migránsok, biciklisek.
Én a gyalogosokkal vagyok, én zsidók, nem tudom a bicikliseket.
Hát, és joga, mert nem tudnak viselkedni a Király utcában. Például, nálunk vannak ilyen utcák, ahol a gyalogos a király, és ott a bicikli a vendég. Igen. Az azt jelenti, te bemehetsz biciklivel, csak figyel, és ha vannak gyerekek, vagy öregek, vagy bárki, ők vannak elő. Például sokszor a Király utcában megyek, és van egy icire-picire gyerek, aki még semmire nem figyel, akkor az anyuka fogja a gyerek, és visszahúzza, pedig mondom, nem anyuka, neki van itt első sor, én majd vigyázok magamra, és így a gyereket, de nyilván ott még nem vagy. De azért is mondtam a városnak többször, kell egy ilyen kampányt, hogy valami ilyesmit, hogy elférünk egymás mellett. Nagy fotó, autó, bicikli, busz, gyalogos rajta, elférünk egymás mellett. Én még szívesen reagálok erre, hogy a te gyerekeidet még nem akarsz engedni, mert az is, hogy a szülőknek nagyon fontos, hogy bicibusz legyen sikeres, mert egy pár év múlva a gyerekek megtanultak bicibusz belül biciklizni, és akkor mehetnek, és akkor te nem állandóan játszol taxista.
Feri az előbb említette, hogy a saját gyerekeit ugye a keleti város részből már nem engedte volna önállóan, pedig ugye kamasz meg felnőtt kor közelében lévő gyerekekről van szó. Neked is van egy, illetve több gyereked van, de most a Samuról beszélek, egy általános iskolás kisfiad, tehát őt már nagyon régóta látom biciklin, gondolom, hogy ő teljesen önállóan közlekedik.
Igen, az is mindenkinek a példája a Samu kisfia, aki most majdnem 13 éves, hogy a saját érdekedbe van ez a bicibusz. mert a bicibusz belül a gyermeked biztonságban tud megtanulni biciklizni a forgalomban. A Samu most már kvázi mindenhova megy a város belül, nem csak a belvárosban, hanem ki is megy a tollabda csarnokba, ami már elég messze van, és egyedül megy már. És az nekem szülőként milyen fantasztikus könnyebbülést, mert nem mindig érek rá suliba menni érte, vagy a sportra, vagy bárhova, és most már nyugodt szívvel elengedem őt. Persze mondom, hogy nézd körül, meg mutasd, hova mész, meg lámpa, meg most már kezd sötét lenni korán, és a többi. De működik a dolog, és a gyerek most már 13 évesen önállóan megy mindenhova, és az nekem meg feleségemnek persze egy óriási dolog.
Ugye említettem az elején, meg már korábban is beszéltünk arról, hogy a helyreigazításnak a közösségi podcast rész az, hogy időről időre be fogunk hívni olyan ismert pécsi civileket, aktivistákat, vagy szakmájukban elismert embereket, akikkel beszélgetünk a saját szakterületükről, vagy hobbiukról, és így vele most a bicibuszról beszélgettünk, de visszavárunk majd ide másfél-két-három hónap múlva, attól függ, hogy jön ez majd ki. Azt követően is majd, és már mondom is azt, hogy mi az, amiről szerintem fogunk beszélni, az egyik az a belvárosi szövetben, tehát nem az úton lévő biciklizés, itt nem is az autósok kontra biciklisek, ha már ezt a kontra szót kell mondani, hanem mondjuk a belvárosban gyalogló, akár gyerekes családok, illetve a biciklisek helyzete, illetve te magad is említetted, hogy a bicikli infrastruktúráról hosszasan tudnál beszélni, erre meg fogunk majd kérni, hogy beszéljünk a bicikli infrastruktúráról. Térjünk rá a hírekre. A minap a Szabad Pécsen jelent meg a hír, hogy Páva Zsolt, Pécs egykori polgármestere újabb feladatot kap. Igazából azóta ő már el is repült Lettországba, Rigába.
Szép város.
Diplomataként, méghozzá konzulként fogod dolgozni, illetve konzulként dolgozik már ott, hogyha jól vettem ki a szavait. Mostantól felmerül azért itt, hogy mit gondoltok erről. Tudni kell azt előzményként, hogy Páva Zsolt azt követően, hogy 2019 őszén már nem indult újra, mert nem ő, hanem Vári Attila volt a Fidesznek a pécsi polgármester jelöltje, diplomata karriert kezdett az Egyesült Államokban, az USA-ban, Chicagóban, ugye a Michigan-tó partján volt diplomata, közösségi diplomata. Elmondta egyébként, sikerült vele beszélni, nyilatkozott is, és elmondta azt, hogy egyrészt ilyen közösségi diplomata, ami kicsit viccesen is hangzik, meg hát így rácsodálkozunk, hogy ez micsoda, hogy ez egy létező, tehát nem miatta találták ki, hanem a világon 10-11-12 olyan hely van, ahol a magyar külképviseleten dolgozik közösségi diplomata. Ő úgy jellemezte ezt, hogy olyan helyeken, ahol ez a mondjuk a magyar diaszpóra miatt ez indokolt lehet, Chicago egy ilyen város, viszonylag magas számban élnek ott magyarok, elvándorolt magyarok, és hogy ott nem csak a közösségi ügyekkel foglalkozott, hanem félig meddig azért már ott konzuli feladatokat is ellátott, tehát ilyen szempontból nem ismeretlen számára ez a terep, de minden esetre ő, aki most 67 éves, és tulajdonképpen túl van már az aktív politikai karrierjén, egy újabb megbízatást kapott 2 évre. Azért sokan, amikor olvasták a chicagói hírt annak idején, meg most ezt, azért felvetik azt, hogy milyen szép új karriere van a város első.
Hát itt mondanék egy kicsit valamit hozzá, hogy nem az először, hogy ő diplomataként aktív, mert a második polgármestersége előtt itt volt a városban, Pécset, az angol tisztelbeli konzul, és az nagyon tetszett, mert én a Zsoltot ismerem személyesen is, régen elég sokszor is, mit tudom, vacsoráztunk egyről valamit, jó barátnak tartottam, és így tudom, hogy ő ezt a fajta tevékenységet az nagyon szereti, és akkor most pécsi polgársága után akkor úgy néz ki, hogy kap akkor valami jó kis más feladatot.
Egyébként sokan mondják rá, akik olyanok, akik azért mondjuk a polgármesterségét esetleg kritikával illették, hogy sokkal inkább egy diplomata alkalmazott.
Ezt akartam mondani, hogy szerintem szívesebben lett volna ő 2010-ben.
Igen.
Vagy 9-ben választották.
2009-ben.
Időközben.
Én rá szavaztam.
Szerintem szívesebben lett volna ő diplomata már akkor is, mert pontosan tudta, mivel jár polgármesternek lenni, szóval, hogy ez azért az ő habitusához képest egy sokkal pörgősebb személyiséget kíván meg, vagy nem tudom.
Igen.
És... csak hát gondolom nem nagyon volt választási lehetőséget, tehát azt mondták, hogy vagy ez, vagy semmi.
Hát meg
én ezt gondolom.
Igen, de a másik oldal azt szerintem, hogy még érdekesebb. Páva Zsolt nem egy egyetemi katedráról a politikába berángatott figura, hiszen ő gyakorlatilag a rendszerváltás idején lépett be a Fideszbe, a Fidesznek volt tagja, gyakorlatilag alpolgármestere volt Pécsnek, aztán később polgármester lett Pécsnek, tehát tulajdonképpen igen, valószínűleg jobban illik hozzá, vagy lehet, hogy nem annyira akarta ezt a feladatot akkoriban, nem tudom, hogy akkoriban nem akarta, vagy esetleg később nem akarta már annyira. Ez is kérdés, hiszen ugye 10 évig volt polgármester, abban az egy évben, amit 2009 és 10 között eltöltött kicsit többet is, mint egy évet, egy másfél évet, illetve utána az utolsó 4 éves polgármesteri ciklusban 10 és 14 között, majd 14 és 19 között az első 5 éves polgármesteri ciklusban, tehát azért ő neki, hát, hogy mondjam, valamilyen szinten valamikor hívta ez a szakma.
Hát én 2009 előtt, nem emlékszem pontosan mikor, de akkor beszéltem Zsoltra, és mondtam, figyelj Zsolt, legyél polgármester Pécsnek, de ne a Fidesz színekbe, hanem függetlenként indulja. És akkor erre mondta, hát Simon, ez itt Magyarországon nem működik, akkor nem fognak rád szavazni. Elég ennő, szóval valamelyik pártban kell, és akkor mivel nagyon anti-MSZP volt, akkor ott volt a Fidesz, ahol úgyis benne volt, de ugyan a Fidesz az változott, az nem a rendszerváltáskor féle Fidesz, hanem az már más. Azért mondtam is neki, hogy indulja inkább függetlenként, de mondta, hogy az nem egy, szóval így maradt a Fidesz
színekben. Mondjuk, hogy a városban talán egyébként nem is akkora baj, hogy mondjuk pártok jelölik a polgármestert, ha bár mondjuk Péter Fiatilának ugye nincsen pártja, tehát ugye az, hogy független polgármester, sokan félreérték, ugye független médiát is félreérték, ugye a média szempontjából az, hogy nem szólnak bele a munkárba mások, se pártok, se pénzemrek, senki. A politikusok esetében meg annyit jelent, mondjuk egy polgármester esetében, hogy nem tagja egy pártnak, vagy nem is jelöltje esetleg egy pártnak. Őnek is sikerült, de őnek úgy sikerült, hogy körülöltetett Péter Fiatila körül, akkor mindenki valamilyen pártnak a tagja volt, tehát egy több párti összefogás révén lett ő polgármester. Viszont amit az előbb lehet, hogy nem fejtettem ki igazából, hogy az, hogy ő nem akart esetleg, vagy jobban akart volna diplomata, ez egy dolog, de sokkal fontosabb, hogy a Fidesznek már akkor sem nagyon volt más embere, és az majd egyébként át fog vezetni arra a témára, amit majd én itt mindenképpen szerettem volna megbeszélni veletek, azt, hogy mi lehet majd jövő júniusban, kire fogunk majd szavazni, kire szavazhatunk, kik lesznek a jelöltek, de azért még egy kicsit ennél a témánál maradva, tehát Páva Zsolt, én úgy tudom, hogy most kérdés, hogy most mennyire akartam, vagy mennyire nem akartam, vagy mennyire akart volna másik szerepet. Nem volt más olyan jelölt, akit elmertek indítani, még akkor sem, hogyha lehetett azt tudni, hogy 2010-ben gyakorlatilag földcsúszamlásszerű győzelmet fog a 2006-os összöri beszéd miatt szerezni.
Igen, és még akkor sem, hogy ugye azt is tudjuk, hogy, és azért ez már pletykálni szerintem erősebb, hogy hát nem volt mondjuk túl jó viszonyban Orbánnal, vagy inkább azt mondom, hogy Orbán nem volt túl jó véleménnyel.
Igen.
A Páváról. Tehát, hogy nyilván ez nem egy, hogy mondjam, nem egyenlő erős embereknek a viszonya volt, tehát, hogy gondolom jobb hiány, mivel tudjuk, hogy mindenről a Orbán döntött, nem csak most, hanem az elmúlt 10x évben, nyilván erre is rá kellett bólintania, hogy a Páva induljon akkor, és hát kénytelen volt, gondolom, mert hát tényleg nem volt más.
Hát az volt a jó a Zsolttal, hogy így Pécset mindenki, akár szerette őt, akár ne, ismerte a páva nevét, és az nagyon fontos nyilván egy kampányban. És azért szerintem indították a Zsoltot újra.
Igen, de szerintem ő ugye mindig az a sikeres jelölt, aki tud valami szintetizálni, tehát tud olyan szavazatokat hozni, ami nem a rajongó, meg fanatikus tábor, és most kifejezetten a pártról beszélek, tagjai szavazatáról, hanem valahonnan máshonnan, és azért Páva Zsoltnak mégis...
Itt főleg egy polgármester választás.
És neki mégis van egy ilyen szintetizáló hatás, egy ilyen nyugodt, jó ránézni.
Igen, jó képű.
Karizmája.
Abszolút. Volt valami karizmája.
Nem feltétlenül volt alkalmas városvezetőnek.
Nem.
Úgy utólag azért azt elmondhatjuk, szóval, hogy...
Ja.
De hogy alapvetően, hogy mondjam, tehát ő azért szerintem tudott a saját maga reputációja miatt is, meg megjelenése, meg higgadtsága miatt is hozni szavazatokat.
Azért hát 2010-ben tényleg egy ezért elindítanak egy nem tudom...
Hát ezért is érdekes, hogy nem...
Kis kutyát akkor is tehát megválasztják, tehát hogy...
Igen, lehetséges. Annyit azért hadd tegyünk hozzá, mert lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy találgatunk, illetve nyilván találgatunk, hiszen bizonyítékot nem tudunk rá mondani, csak történeteket ismerünk, esetleg olyan háttértörténeteket, amiket talán a nyilvánosságban nem, vagy nagyon ritkán lehetett hallani, még csak ilyen pletyka szinten is. Mert sokan gondolhatják azt, hogy ha ez igaz, már pedig úgy tudjuk tényleg, hogy igaz, hogy mondjuk, hogy nem a kedvenc politikus és polgármestere volt a Fideszen belül Páva Zsolt Orbán Viktornak. Sokan gondolhatják azt, hogy a két ember habitusa közötti különbség, de én úgy tudom, hogy egyrészt ők korábban, tehát itt tényleg a rendszerváltás környékén ők nagyon jóba voltak, össze is járt, tehát a család összejárt.
Akkor igen.
Együtt vacsoráztak is egymás otthonában, jóba voltak, és két dolog volt, az egyik az, hogy ugye amikor 2010-ben a választáson, már a rendes választáson, nem az időközén újra nyert Páva Zsolt, akkor még volt az a rendszer, hogy lehetett volna országgyűlési képviselő is valaki, és úgy tudom, hogy Páva Zsolt maga kérte, hogy ő csak polgármesterséggel foglalkozzon, ami azért, hogy mondjam, a valamilyen szinten, most nem azt mondom, hogy egy felső fiók alatti fiókba lett éve, vagy porszelettéve Orbánnál, de mindenképpen ismerve Orbánnak valamilyen szinten ezt a hatalmi elképzelését, biztos, hogy ő jobban szereti azokat az embereket, akik ilyen vállalkozó szelleműek, meg ott akarnak lenni, meg ott is ott vannak, és lehet, hogy jobban is tudta volna még a habitus ellenére érvényesíteni Pécs és térségének az érdekeit. A másik pedig az még egy korábbi ügy, amikor gyakorlatilag ő egyes jobboldali helyi képviselők helyett az SZDSZ-szel állt össze, úgymond, ugye ez a 90-es évek közepéről beszélek, az úgy tudom, hogy az megjegyezte Orbán Viktor annak idején, és utána nem is felejtette nagyon el, nyilván nem tudjuk bizonyítani, de ez még mondjuk így a hőskornak az egyik öröksége.
Hát én jól emlékszem, amikor először nagyon nem csodálkoztam, hanem hogy láttam, frác, mit hülyeséget csinálsz, hogyan mondják ezt magyarul, hogy csalódtam. Na, nagyon csalódtam a Zsoltban, amikor ezt a vízcéget ilyen mafiózó módon átvitte. És akkor is látom, hogy rögtön mivel ismertem személyesen, hogy ez nem a Páva Zsoltnak a módja. És látom is a Zsoldon ott a tévé felvétel, hogy szarul érzi magát, joggal. És akkor gondoltam, oké, azt most mondták, persze, hogy ezt kell csinálni, akkor itt az idő, hogy fölállsz. Mutass, hogy
ez
van.
Ez gyenge volt.
Igen, és, igen. Az, és ott kezdtem a Zsolt.
Pont ezen gondolkoztam most egyébként, hogy szépen lassan kikopott szerintem a Fideszben. Tehát ahogy a Fidesznek teljesen a kommunikációja átállt erre a tényleg egybites 5-6 témát folyamatosan toló vonalra, el tudjátok azt képzelni, hogy a Páva, most amellett, hogy azért a korránál fogva is már ez egy kicsit kiöregedett a napi politikában, de habitusánál fogva. El tudjátok képzelni a mai Fideszbe, hogy kiáll, és akkor elkezdi mondani ezeket a paneleket, amit mondjuk a Hoppás simán elmond, Dóna Zsinór, vagy bármelyik helyi Fideszes simán kiáll, és fölmondja a leckét. Na, tehát, hogy ő nem illet bele ebbe a vonalba, abszolút. Nem, abszolút. Mert ő ugye a rendszerváltásból jött, tehát ő akkor lett ismert, az még egy teljesen más korszak volt. Most független attól, hogy akkor még liberális párt volt a Fidesz.
A Pécsi Fidesz nagyon komoly alapítókkal.
Tehát, Mikés
Éva.
Igen. Tehát, hogy onnan jött, az egy teljesen más korszak volt, szerintem ott érezte magát utoljára így jól a magyar politika, mert egy kicsit ilyen kaotikus volt, így nagyon az értelmiségi vonal ment még, sokféle volt a magyar politika, sok párt volt, tényleg valódi pártok voltak olyan értelemben, hogy tehát nem mint most, hát nincs a Fidesz, olyan nem létezik, hogy Fidesz. Nincs. Nincs ilyen párt, hogy Fidesz. Formálisan van. Van Orbán Viktor, Orbán-féle kommunikáció. Ez van. És ezek az emberek, akik a Fideszbe formálisan tagok, Hoppál Pétertől, Csizmadi a Péteren át, mondom a helyi embereket, akár Németh Szilárd, bárki, ezeknek egy feladata van, hogy amit kiadnak nekik, hogy elmondják a kis helyükön, azt el kell mondani.
Igen.
De ez 30 év, ha emlékeztek meg, a rendszerváltás 90-es években ez nem így volt. A Páva ebből jött, és ő nyilván nagyon kényelmetlenül érezte magát ebbe az egészbe, és...
Igen, azért sajnáltam, hogy nem volt annyira bátor, hogy akkor erre mondta, hogy kösz, nem csinálok földét.
Emlékszem, amikor 15-ben, talán 2015 körül írta a Pécs ma, akkor még ugye a Pécsi önkormányzati, tehát
az akkori Pécsi önkormányzati lap,
írt egy cikket arról, hogy a Póri Lacit meg engem kifele áll a szekerünk a Dunántúli naplótól, mert nagyon rosszak megy lefelé a példányszám, és nagyon rosszak a mutatók, és rövidesen ki fognak rúgni minket. Mondjuk utólag ez megtörtént, persze. De hogy gyakorlatilag ilyen kamu számokat közöltek, hogy mennyi a... Tehát egy klasszik fake news cikk volt. Gyomorforgató hazugság volt. Azt hiszem, hogy Kapitány Gergelynek hívták akkor a médiaközpontnak a vezetőjét, igen. Névtelen cikk volt egyébként, ha jól emlékszem. És én reggel olvastam, emlékszem a cikket, és írtam egy SMS-t a Pávának, hogy Zsolt, ez szégyeld magad, hogyha erről tudtál, és szerinted ez rendben van, hogy ennyi hazugság megjelenik rólunk, akkor szégyeld magad. Aztán ezt levették, ezt a cikket, illetve nem is levették, mert még fönn van most is, hanem egy teljes több, tehát egy gyakorlatilag minden állítást helyre kellett igazítaniuk. Én írtam a helyreigazítás szöveget, és leközölték, mert semmi nem volt belőle igaz gyakorlatilag. Ma már eszembe se jutna mondjuk egy fideszes politikusnak írni egy SMS-t, hogy hát szégyeld magad, minek? Hát... Szóval, hogy eszembe se jut az, hogy morális megfontolásai lehetnek esetleg XY-nak a Fidesznél, vagy bármelyik Fideszhez kapcsolódó szervezetnél, akkor még volt talán némi illúzióm, vagy nem tudom, hogy még lehet valami erkölcs a politikában.
Tehát akkor volt benne igazság, mert akkor...
Nem, egyébként úgy tudom, hogy nem a Páva hatására hozták le a... Én úgy tudom, hogy nem... jó szántukból hozták le a helyreigazítást, hanem a politika szólt oda nekik, konkrétan az egyik alpolgármester, hogy ezt le kéne hozni. De inkább azt mondom, hogy a saját szempontomból, hogy írtam a Pávának, mert el tudtam róla azt képzelni, hogy ő esetleg tényleg szarul érzi magát attól, hogyha az önkormányzati labban egy nettó hazugság jelenik meg. Ha most a Bamán megjelenik egy nettó hazugság, most eszembe nem jut a Hoppálnak, vagy nem tudom, az akárkinek írni valamit, hogy te mit hazudozik ez a XY.
Hát igen, de azért az újságíró szempontjában nagyon más idők voltak, mert tényleg ez úgy ment, hogy volt terület, és akkor annak mondjuk teljesen mindegy, óvodai ügyek, akkor volt egy óvodai referens, tudtam a mobil számát, vagy a közvetlen városi számát, és a utóbbiak a munkaidőben oda cseregtem, ott is ült, felvette és nyilatkozott. Aztán most
tehát ez inkább még a 2000-es évek szerintem. 10-es években már azért ez ritka
volt. A 2000-es évek második felében ez még biztos, hogy így volt. És ugyanígy, ha éppen az volt, akkor Isten nyugasztalja, Tóner László, akkor ő vele beszéltünk telefonon, és próbáltunk vele.
Hát ez más, ez a politikának, akkor általános politikai kommunikáció tényleg annyira megváltozott, hogy ahol a politika van, ott már nem lehet. Tehát ott tényleg egy ilyen egyirányosított kommunikáció van.
Küldjél e-mailt a kérdésekkel.
Igen. Viszont sokat beszéltünk Páva Zsolt, és mindenféle irónia nélkül jó munkát kívánok, vagy kívánunk neki.
Hát legyen hasznos
Rigában,
ott, persze.
Mert reméljük. Gyakorlatilag a magyar államot képviseli ott, és reméljük, hogy
jó. Demokratikus ország.
Azért érdekes, hogy a lettek, ha tudják, hogy ő a Fidesz pártból van, és akkor hogyan fogják őt ott elfogadni, az most pláne az ukrán háború miatt nem vagyok teljesen biztos, hogy
hát nem az tudom. Egyébként az is érdekes, hogy mi lesz a magyar-lengyel viszony, ha ezt nézzük, hiszen
hát ez fantasztikus,
a Pécsi Egyetemnek a díszdoktora lesz, úgy tűnik, az új vezető, Donald Tusk, hiszen őt néhány évvel ezelőtt, talán 17-ben, később a PTA díszdoktorává fogadta, és egyébként egy elég erős beszédet mondott akkor, le is fogjuk hozni újra a Szabad Pécsen.
De akkor már mentek ezek a néppárti, Fidesz kontra néppárti?
Hát ezek? Akkor már olyannyira ment.
De még tagja volt a néppártnak a Fidesz.
Igen, és ugye ők jóban is voltak, Orbán és Donald Tusk jóban voltak egy időben, kifejezetten jóban voltak, aztán utána összevesztek, ugye elég különböző nézetkülönbségek voltak. Akkor még olyan helyzet volt, hogy amikor a meghívást elküldt, tehát a díszdoktori, ugye ezek nem hivatalos információk, nem is kell mondjam, gondolom, amikor elküldték Tuskék felé vagy Tusk felé a meghívást, akkor még nagyon komoly esély volt rá, hogy Orbán részt vesz tehát a díszdoktori ceremónián, de aztán mire gyakorlatilag oda érkeztünk, addigra már erre nem volt lehetőség. Ja. Sőt, olyannyira nem, hogy a Donald Tusk egy nagyon erős beszédet mondott, amit hát azért Orbánéknak, amivel azért Orbánéknak. Ja.
Hát Orbán nem örülhet a lengyel választás eredménynek, az biztos, a Putyin se egyébként. Én nagyon-nagyon megkönnyebbültem, amikor látom, hogy a három nem PS párt ott együtt egy elég jó többsége lesz a lengyel parlamentben. Nagyon-nagyon fontos a lengyeleknek, az egész EU-nak, és persze az ukrajnoknak is, mert kezdték éppen Ukrajnával rossz vitákba keverni. Az is egyféle választási mondjuk kampány volt. A
kommunikáció sem volt annyira jó.
Hát most érthető, hogy van egy probléma, de hogy a Lengyelország kezdett mondani, és most tovább nem küldjük fegyvert az ukrán hadseregnek, hát az azért nagyon fontos. Főleg, mert éppen két héttel ezelőtt Szlovákia is kiesett a ukrán táborból, és most egy kicsit nevetek, hogy Orbán kapott Lengyelország helyett most Szlovákiát vissza. Még mindig kár, hogy ott most a Fico visszajött, de Orbán most újra kevésbé erős áll Európában.
Hát, mert ugye nagyon nagy kérdés, hogy a Ficoék akármennyire nagy barátai.
Hát Orbán, én nem is értem ezt a Orbán-Fico barátságát. Ha valaki magyarok ellen, akkor ő. Szóval nem is értem, hogy akkor hogyan értik
egymást. De azt oda akartam kiukadni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az, amire számítottak mondjuk a hetedik cikkelyes eljárás során, hogy mondjuk a lengyelek vétózni fognak, hogy Tuskék nem fognak vétózni, az egészen biztos.
Tusk most már az EU oldalán van, persze, visszajöttek.
Ja. Szóval ez egy izgalmas történet, de visszatérve Pécsre, hát most már ugye október 23-a előtt vagyunk, október 20-án pénteken veszük fel ezt az adást. Korábban a parlamenti választások idején, október 23-a szokott a zászlóbontásnak a napja lenni, a pártok itt-ott-tamott föllépnek, a pártok gyakorlatilag bejelentik az indulóikat, hol ki lesz az országgyűlési képviselő. Ezt azért mondom, mert ugye először nem ősszel lesz a választás, az önkormányzati választás, hanem tavasszal, júniusban, gyakorlatilag ugyanazon a napon, amikor az európai parlamenti választás lesz, ugye ezzel indokolja, vagy indokolta a Fidesz azt, hogy miért hozta előre, tehát júniusban fogunk szavazni, és ugyanúgy az ősztől lesz majd a mandátum, az 5 éves mandátum, de gyakorlatilag most fölmerülhetett volna az, hogy október 23-a után körül megtudjuk azt, hogy ki az induló, vagy kik lehetnek az indulók, de most még amennyire tudjuk, ez nem így lesz, hanem a januárban fogjuk megismerni a neveket, mert hogy Pécsett az a helyzet, hogy itt nem az ellenzék jelöltjét nem ismerjük, hanem a Fidesz jelöltjét nem ismerjük. Az egészen biztos, hogy az előző induló, a Vári Attila nem fog még egyszer indulni.
Tényleg nem?
Jé. Nem teszik le a voksukat.
Alokál patrióta Vári Attila, hogy nem indul.
Akinek egyébként, hozzáteszem, még akkor is több köze volt Pécshez, mint mondjuk Szent Királyi Alexandrának.
De ez most komolyan, a Szent Királyi Alexandra fölmerült, mint pécsi polgármester.
Én úgy tudom. És
ezt írtad nekem múltkor csetten, de én félreértettelek, mert azt hittem, hogy Budapesten indulna főpolgármester jelöltnek.
Lehet, hogy Budapesten is fölmerülteni. Tarlós István beszélt róla, de nekem így mondjuk egy fideszes körökből jött ez az információ, tehát egy elég azt gondolom, hogy megbízható helyről megbízható információ, hogy legalábbis az ő neve felmerült, hogy mi lenne, ha őt indítanánk. Két dologban vagyok biztos, az egyik az, hogy nem ő lesz, de ebbe kevésbé vagyok annyira biztos, mint abban, hogy ha ő lenne, akkor nem választanák meg. Akármennyire helyes, csinos, okos nő, befolyásos családdal mondjuk, meg mondjuk így a Fidesz vezetéséhez közel ülvén.
Kizárt, hogy nem Pécsit megválasztom.
Teljesen kizárt, hogy megválasztom.
Hát én szerintem a pécsi Fidesz úgyis elég nagy gond van, mert ha én jó érzem itt a városban a hangulatot, akkor én szerintem a mostani polgármester és a klubja az szerintem jó áll itt a amit itt hallom a kocsmában, meg az utcán. Nem tudom, ti hogyan látjátok ezt.
Én abban majdnem biztos vagyok, hogy Péter Fiatillát újra választják.
Igen, én is.
Abban majdnem. Abban is biztos vagyok, hogy még egyszer nem lesz kétharmados győzelme a pécsi ellenzéki összefogásnak. Abban biztos vagyok, hogy lesz ellenzéki összefogás. Hogy most hány párt lesz benne, meg kik, azt nem tudom, de úgy tűnik most jelen pillanatban, hogy ahogyan 2019-ben, úgy most 2024 tavaszán sem lesz tagja az LMP, egyre inkább úgy tűnik. Ja. Pedig nem annyira nagyon régen még ezt elképzelhettük volna, hiszen hogy akkor Kóbor József még gyakorlatilag a frakcióval együtt szavazott, illetőleg zöld biztos pozíciót vállalt. Egyébként én úgy tudom, hogy nem teljesen saját akaratából mondott erről a pozícióról le, de ugye ez megtörtént, és ugye volt mozgás a frakción, vagy hát ezen az összefogáson belül, kiléptek momentumosok, aztán két momentumos visszalépett, leváltották az egyik korábbi alpolgármestert, Bognár Szilviát, aki független párt nélküliként került be, aztán a DK jelölte alpolgármesternek, aztán belépett a DK-ba, és még DK-s alpolgármester volt, de aztán a DK, hogy mondjam, jelzésére vagy kérésére váltották le. Úgyhogy egyébként ezt így elmondom, már ez is önmagában egy hát, több mint vicces, vagy hát több mint szomorú, nem is tudom, melyiket mondjam. És ő ugye megalakította két társával. Egy volt Jobbikossal, Hencsei Zsolttal, és volt Momentumossal a Tiszta Kezek frakciót, háromfős frakciót, és abban is egészen biztos vagyok, hogy ők valamilyen szinten próbálnak majd beleszólni, próbálnak majd indulni. Azt, hogy éppen kivel vagy hogyan, azt nem tudom. Azon sem csodálkoznék, hogy ha Mellár Tamásék, ugye a Mindenki Pécsért, akiknek megromlott a viszonyuk Péterfi Attiláékkal, hogy esetleg nem velük szövetkezve, ha bár ugye Mellár Tamás ellen indult Bognár Szilvia az országgyűlési választáson, tehát ebből a szempontból is
érdekes
kombináció.
És egy nagyon érdekes dolog, hogy ha olvastátok, akkor mostanában a helyi NER sajtóban Bognár Szilvia és a helyi fideszesek között egy ilyen cicaharc kezdett kialakulni, ami teljesen egyértelmű, hogy arról van szó, hogy egyrészt megemelje Bognár Szilviáikat, hogy ő velük a Fidesz vitatkozik, másrészt pozícionálja, hogy ők nekik semmi közük a Fideszhez, és sokkal inkább ellenzékiek. Teljesen egyértelmű, most ilyen szempontból mindegy is, hogy Bognár Szilvia erről tud, vagy nem tud, vagy nem is gondol rá esetleg, hogy ő milyen szerepbe kényszerítik ezzel, de egyértelmű, hogy a Fidesz használja, és arra a célra használja, hogy tulajdonképpen majd, amikor eljön az a pillanat, már pedig júniusban ez eljöhet, akkor gyengítse a pécsi ellenzéki összefogást, teljesen egyértelmű.
Hát ez a baj most a politikával, nem? Például nekem nem elég zöld a mostani városvezetést, mégis fogok rájuk szavazni, ha újra ez van, hogy vagy ők, vagy a Fidesz. De ez a baj, hogy ebben a rendszerben nem tudsz igazán erre voksolni, akit szeretnél látni ott az önkormányzatban, vagy akár a parlamentben, mert ha lenne egy kis zöld párt, ha rávoksolsz, akkor valószínűleg a Fidesz fog visszajönni itt a városban. Szóval ilyen kell kompromisszumokat kötni, és az nem könnyű. Szóval nem igazán ez a demokrácia van, hogy több párt között tudsz választani, és erre voksolsz, ami legközelebb áll a te ötleteidhez.
Tehát leragadtunk az előbb Szentkirályi Alexandránál, de azért van, akit még nevek, ugye egyrészt a legesélyesebbnek dr. Csizmadia Pétert tartják, aki jelenleg a Fidesz frakcióvezetője Pécsett, és egyébként beszéltem vele, ő azt mondta, hogy elvállalná a jelöltséget, szerint Fidesz tagnak és pécsinek kell lenni a jelöltnek majd. Hoppál Péter is őt mondta, amikor kérdeztük, hogy kik jöhetnek szóba, de egyébként párton kívüli pécsi is fölmerül, például Szentgyörgyvári Péter, aki a Siklósi Várnak a kapitánya, egy a Capella bordalnokokból álló kórusnak a tagja, és tekintetben egyrészt letett valamit az asztalra, másrészt megismert, és ő nem is annyira tagadta azt, hogy akár elindulhat, de hát egyértelműen nem mondott még igent, és hát most mondom azt, hogy amellett, hogy minden szempontból esélyesnek és racionálisan, azt gondolom, racionális döntéssel Csizmadia Pétert fogják választani, de ha azt kérdeznétek, hogy szerintem ki lesz januárban a jelölt, akkor azt mondom, hogy a Karmelitában Szili Katalint fogják mondani.
Hát azért egy nagyon fontos szereplőt kihagytál még, akit nagyon ambicionálja a polgármester jelöltsége. Természetesen Kővári János az. De én nagyon röviden végigmennék itt a neveken, amiket említettél. Hát kezdjük a Csizmadia Péterre. Az biztos, hogy ha intellektuális oldalról nézzük, akkor ő lenne a legjobb választás, mert hát mondjuk a közgyűlési produkciója ilyen szempontból meggyőző, legalábbis az látszik, hogy ő tud a legjobban beszélni mondjuk a helyi fideszesek közül, messze a legjobban. Ő látja át legjobban az önkormányzat működését.
Hát a Hári János se rossz.
Aki József.
József,
javaj.
Ez ilyen...
Hát csak vicceltem.
Viszont hát ugye azért egy polgármester választás az nem csak erről szól, sőt, alapvetően szerintem nem erről szól, hanem az ismertségről. Egyrészt az ismertségről is szól, másrészt arról is szól, hogy bár mondjuk Péterfi Attila sem gondolnám, hogy annyira ismert volt 2019-ben, sőt a városban, de nyilván azért ott az egy elég kemény protest szavazás is volt a Fidesz ellen akkoriban.
Igen, meg lehet egyébként a szavazóknak az is elég volt, hogy ő volt a hőerőműnek a vezetője.
Biztos, tehát hitelesnek látták és látták a szavazatukat, meg a karizmáról is szól. Tehát, hogy mennyire hiszem azt el, hogy egy ember vezető lehet. Ez szerintem a Péterfinél egy nagy előny volt. Tehát róla, ahogy kiállt, ahogy szerepelt, elhitték azt, hogy ő egy vezető. Ez szerintem nagyon fontos. A Csizmadia Péterrel kapcsolatban nem biztos, hogy az jut róla eszembe először, hogy ő egy vezető. Tehát szerintem ez egy nagy hátrány nála. Szerintem Szili Katalin lehet, hogy vitatkozzál, vagy mondd el az ellenérvédet, én teljességgel elképzelhetetlenek tartom, hogy Szili Katalint egyszerűen azért, mert ő már annyira nem potens politikailag, meg egyáltalán a közéletben, meg hát annyi, tulajdonképpen annyi negatívum fűződik az ő nevéhez olyan szempontból, hogy ugye ott hagyta a politikai közösségét, most nem akarom az elárult a szót használni, de hát akik ott...
Pécset árulónak tartják azok, akik ez egészen...
Persze.
Tehát, hogy és ez, hogy mondjam, ez a másik oldalon is ott lehet, tehát most nem véletlen, hogy most a KDNP-ban nem létező KDNP-be lépett be. Most formailag létezik nyilván, tehát nem akarok megbántani ezt a 12 tagot, aki országosan KDNP tag, de hát azért ugye a KDNP még annyira sem létezik, mint a Fidesz. Szóval...
Már mi Pécset?
Meg úgy egyáltalán.
Meg úgy egyáltalán.
Tehát a Szili Katalin szerintem komolytalan. Tehát ő nem gondolnám, hogy... Tehát egyszerűen most az, hogy tényleg ott ül, ahol a Pécsi Egyetem... kuratóriumába, alapítványának kuratóriumába, egy tényleg egy szintén nem létező szervezetbe, vagy hogy mondjam, hát most mit kell csinálni? Semmit, föl kell venni a fizetést, havonta el kell menni két összejövetelre, ahol bólogatni kell, meg mondani három egyszerű mondatot, és stb. Tehát értékelhető közé, most jó, tudom, hogy a nem tudom milyen tanácsadója Orbánnak, határon túli, mit tudom, hát, milyen tanácsadója Orbánnak, de komolyan, tehát tényleg, szóval, oké, ez van egy ilyen pozíció, lehet Feri, mutogatni őt, mint...
Feri igaz, de neked, amit az előbb mondtam a Páva Zsolt kapcsán, hogy a szintetizálás az egy érdekes dolog lehet.
Oké, okay, csak potens figurának kell lenni. Szili Katalin nem egy potens figura, akkor már inkább százszor inkább a Csizmadia, aki igen, potens figura.
Lehet, hogy azt jobban elhívném Szili Katalinról, hogy egy vezető, mint Csizmadia Péterről egyébként. Avval együtt is, hogy a Csizmadiát sokkal alkalmasabbnak tartanám erre a pozícióra. Viszont ugye arról beszéltünk, hogy nagyon sok mindenről, vagy szinte mindenről a Fideszben Orbán dönt. Vagy legalábbis a végső szót ő mondja ki. A Szentkirályi Alexandra az tényleg, tehát nem vicceltem, az tényleg felmerült az én legjobb tudásom és információim szerint. Ha felmerült, lehet, hogy nem Orbán vetette föl, sőt, én majdnem biztos, hogy benne, hogy nem, de valahol ott Budapesten merült föl. Pécsről ajánlások lehetnek, de a végső szót Budapesten fogják kimondani. Budapesten, amikor Szili Katalin felmerült, és akkor én nekem is ezek voltak így, hogy hát, hogy Pécsett azért már nem olyan a neve, mint korábban, azt mondták, hogy de Budapestről nézve, azt mondják, hogy gyakorlatilag ők a szavazóikat elviszik bárkire, akit jelölnek. És ha így nézzük, akkor nem kapott keveset Vári Attila se, aki abszolút alkalmatlan volt polgármesternek.
Hát de még mindig sokkal alkalmasabb, mint Szili Katalin. Hát tehát ő csak vezetett egy céget, most hogy vezette azt a céget, meg valójában ki vezette azt a céget, meg mit tudom, ki milyen munkát végzett ott, az egy másik kérdés. De azért mégis valahogy aktív figura volt. Hát Szili Katalint hol láttad az elmúlt 10 évben?
Amit én hallottam, az az, hogy Budapestre arra gondolnak, hogy Szili Katalin tud elhozni a baloldalról, meg a liberális oldalról szavazatokat.
Figyelj, én örülök, ha a Fidesz a Szili Katalint itt a polgármester jelöltként
hát nagy mutatja be, lenne,
mert akkor annyira ki fognak kapni. Figyelj, a pécsiek nem felejtették el, hogy először volt ő a nagy szocialista MSZP és valami, meg gondolom még a régi MSZP-ben is volt, nem? Valaki tudja.
Az MSZMP-be?
Ja. Az MSZMP-be. Most meg.
Na oké, okay. Én nem tudom biztosan, de szerintem mintha valamikor volt. Hallottam, látom, vagy ilyesmit. És...
De egyébként ő azóta, hogy ezek előjöttek ezek az ügyek, nagyon hangsúlyoz, hogy ő mindig is nemzeti érzelmű, és igazából
De én szerintem a pécsek nem annyira vakok, hogy ezt nem látják át, hogy ez egy olyan ember, aki ahova fúj a szél, oda megy az irány.
Legyen igazatok, és nem ő lesz.
Kővári.
Kővári. Wow.
Aki egyébként azt mondta, most így azt olvastam, tényleg még mindig nem hiszem el, hogy ezt mondta, de elvileg ezt mondta, hogy férfi kell erre a feladatra. Hát megmondom őszintén.
El tudunk képzelni róla.
Hát lehet, hogy pont a Szili meg a Szentkirályi
Alexander
miatt mondta ezt a... Uh-huh. Nem véletlen szerintem, nem véletlen, hát, hogy ezt
talán
mondta.
Pozicionálni akarja magát.
A Szentgyörgyvári Péterrel szemben is, ővele kapcsolatban is.
Hát ott is volt valami bífelt a Szentgyörgyvárit is. Hát
igen.
Biztos.
Igen. Mondjuk én nekem mondjuk így vegyes érzelmeim vannak politikusként Kővári Jánossal kapcsolatban, már csak azért is, mert...
Mi a pozitívum?
Nyugodt, visszafogott volt, már a legutóbb
nyugodt, igen, de visszafogott.
Közgyűlési produkciója finoman szólva, hát nem az, hogy visszafogott, nem, hanem nem európér, és akkor nagyon-nagyon finoman fogalmaztam.
Hát ez jó, már hogy Fidesz oldalról, ez jó, hát erről szól az egész Fidesz politika.
De gyakorlatilag nem, én konkrétan az
megyünk Üzbegisztán irányába.
Lenne a Fidesz-szel kapcsolatban föl emlegethető pécsi szereplők, akire úgy a férfiasság eszembe jut. Tehát, hogy amikor azt mondja, hogy ez férfi kell, akkor nem a elnézést kérek tényleg Kővári úton, de nem a Kővárira gondolok. Tehát őt sokkal inkább ilyen tetyetotyának láttam eddig, vagy pedig annyira nyugodtan próbál, és lehet, hogy szerepez, de simán azt gondolom, hogy a habitusa, hogy ez valahogy egy kicsit ebbe az irányba tolta el nálam. Tehát én megint csak egy olyan emberről beszélek, aki biztos, hogy jó szakember tud, vagy szakpolitikát tud vinni, például ez a környezetvédelem, azt nem lehet tőle eltagadni.
Ezt ő azzal tud érvelni, én azt gondolom, a saját politikai oldalán, vagy hogyha neki kell érvelnie valahol, bárhol, saját maga mellett, hogy hát ő azon kevesek egyike volt, aki megnyerte az egyéni választókerületét a pécsi belvárosban 2019-ben.
De ki ellen?
Hát az most...
Egyrészt igaza van a Simonnak,
mert okay,
az egyik leggyengébb jelölt.
A leggyengébb.
Hát most mindegyik nagyon gyengének tűnt.
Akkor és nem volt, figyelj, pár vox mellette volt, csak nem volt sok.
Többieket sem ismerte
senki. Ez is igaz, sőt, azért ugye az ő édesapja meg egy ismert szereplő, meg azért a Momentum nem a leggyengébb ellenzéki párt volt, viszont azért azt mondjuk ki, hogy a pécsi belváros azért az hagyományosan egy jobbos konzervatív körzet.
Azért 22-ben látszott, hogy meg 18-ben és meg 22-ben, és én végignéztem mind a kettő választásnál a szavazókörönként a körzeteket. És összevetettem a korábbiakkal, és nagyon egyértelműen látszott, hogy nagyon sok helyen a Fidesz feljött a perem területeken. Egyébként amilyen gyenge volt a Fidesz, például a keleti városrész, Somogy, Vasashird, Kertváros, Uránváros. Most is nyilván gyengébb volt, mint az ellenzék, de sokkal kevésbé volt gyenge, mint korábban, viszont a belvárosba sokat vesztetett. Sokkal erősebb volt a belvárosba a Fidesz. Mint ahogy most a Kővári
nyert. Hát, akkor ott nem nyertek a migránsodása, hanem...
Ott vesztettek, hát nyilván...
Szerintem is.
Tehát ott vesztettek, de mondom, ez egyébként figyelemre méltó a perem kerületeknek, a perem területeknek, meg a hagyományosan balosnak tartott, vagy nem jobbosnak tartott területeken a Fidesznek az erősödése. Ez nagyon-nagyon látványos volt. Én végignéztem ezt a 10-14-hez képest 18-22-t.
Szentgyörgyvári Péter...
Hát róla az nem tudom, én nekem önjelöltnek tűnik, abszolút, tehát, hogy ő kitalálta ezt magáról, hogy akkor polgármester jelölt lesz. Aztán lehet, hogy tényleg valami nagy háttérmahináció van benne. Az utóbbi napokban arra az jutott eszembe, hogy mivel ő azért viszonylag ismert, és használja a közösségi médiát, sok kitalált dolgokat, hogy volt ez a milyen dubái, vagy nem tudom, milyen videója.
Nyilván az már
ennek a része volt, igen, ennek a kampánynak mondjuk a része volt, hogy például simán nem tudom azt képzelni, hogy elindítja, megmérik, és elindítják úgy, hogy megosztani az ellenzéki szavazatokat. Vagy a bizonytalanoknak a szavazatait megosztani.
Igen, jó lehet.
Vagy nem tudom, behúzni.
Mennyire jelölt volt. Most van egy olyan név, amit nem fogok elmondani, mert hogy például Szent Király Alexandrával szemben nem közszereplőről van szó, de egy nagyon ismert pécsi család, jobb oldalhoz köthető, több testvér van, ebben még talán nem mondtam el túl sokat, és őt tudom, hogy megkeresték, hogy civil, jó állásban lévő valaki, ő tudom, hogy visszamondta, lehet, hogy így volt a fejükben, és erre nemrég utaltam is, hogy fölmerült ez, hogy civil lenne, nem pártag lenne. Tehát, hogy lehet, hogy így ezek között, hogy kik lehetnek, hozzájuk egyébként valamilyen módon közel állók, akik valami miatt olyan szerepben vannak, hogy új Péter fi Attila, ha így nézzük, akit be lehetne van, és lehet, hogy így megkeresték ezt a fiút, és utána ő elkezdett ezen gondolkodni. Mondok egy valamit, ami, hogyha az van, amit gondolok, akkor csak emiatt nem szabadna, hogy polgármester legyen, ha mégis ő lesz a jelölt. Van a pécsi Konzum áruháznál, a buszmegállónál egy plakát, egy ilyen köztéri hirdető plakát. És én úgy emlékszem, hogy ez nem annyira régen, ha tévedek, akkor elnézést, hogy ez nem annyira régen került ki. A Siklósi várat reklámozza. A Siklósi vár reklámja egyértelműen, és a Szentgyörgyvári Péter vértezetben állott, nyilván sisak nélkül. Hát a 3/4 plakátot nem is, de több mint a felét ő foglalja el. Értitek? Tehát van egy elvileg Siklósi vár plakát, amit nyilván a Siklósi vár a működtető cég, aminek
ügyes
a vezetője fizetett,
egy
nagyon
erről
látványos helyre oda tett. Egyértelműen tudja azt mondani,
hogy van.
Igen, és közben ő nem tagadja azt, hogy nem cáfolja azt, hogy esetleg elindul.
Ugyanott polgármester jelölt eladó.
Igen. Egyébként
hát lehet, hogy akkor őt fogjuk látni Fidesz színekbe.
Nem hát tudom. Ő biztos, hogy nem
vagy,
fog nyerni.
Vagy független marad a Fidesz-el együtt.
Még egy kör gyorsan.
Csizmadia lesz ebből szerintem.
Szerintem Csizmadia, és mennyi esélye van?
Hát én szerintem a Péterfivel szemben kevés. Itt tényleg az a kérdés, hogy a képviselőtestület összetétele mi lesz.
És ugye 18-17 fős lesz a közgyűlés. Ez ugye most egy friss rész szintén, hogy a csökkent ugye 140 ezer alá bement a lakosság szám, és egyel kevesebb lesz.
Igen, egyel kevesebb lesz. Uh-huh.
Igen. Hát már 19-ben is csökkent, ott is már egyel kevesebb.
Polgármester legyen?
Hát
tényleg.
Fiúk, 2018-ban voltak itt kedves barátaim, akik ilyen aktív, bal oldalon álló aktivista körökből voltak, akik mondtak, hogy Simon, benned láttunk az ideális pécsi polgármester.
Ugye még Péterfi még nem merült fel.
Nem, akkor. Nem. És akkor volt egy párszor, hogy leültünk egy jó kis bort inni, és beszéltünk, és voltak ott elég ismert emberek itt a nem fideszes táborból, aki ezt komolyan gondoltak. Volt benne valamit, annyit, hogy tegyünk csak föl, én most viccesen gondolkodom, tegyünk föl, hogy a pécsiek képesek lettek volna 2019-ben egy holland állampolgárt berakni a pécsi polgármester székébe. Na, ez a Orbán ellen egy óriási jó pofont lett volna, ami még szerintem a New York Times-ban is írták volna róla egyszer. Szóval ilyen szempontból ez tényleg nagyon jó lenne, de én azt nem csináltam tovább, mert egy pár szempontból én talán egy aranyos polgármester lennék, még talán affinitásom is lenne ezen a pár területen azt lenni, de sokkal fontosabb az, kezdjünk csak ott, hogy a magyar nyelvet beszélek, értek, de nem annyira, mint ahogyan egy polgármesternek kellene érteni. Fie, még a kedves feleségemen naponta van egy-két dolog, hogy nem értettem teljesen.
Nehéz.
Hát ez szörnyű nehéz.
Ugye, Simon, ezzel megnyugtatlak, hogy jobban beszélsz magyarul, mint néhány magyar politikus.
Oké, de nem értem minden magyar szót.
Hát, nem is kell.
Őket
se lehet érteni, meg ők se értenek.
Még kell egy bizonyos típusú ember, aki ezzel rengeteg szabályokkal tud manívorolni. Na, én nem vagyok ebben jó annyira. Én ebben vagyok jó, amit most csinálom például a bicibusszal, hogy látom, hogy van egy konkrét, fontos probléma, és a kis fantáziadús fejecskémmel kitalálom erre valamit, és akkor az sok munkával, meg időbefektetéssel próbálom is csinálni. Ilyen is volt a Tulip Pécs például, ilyen is volt az Európai Kulturális Fővárosok közötti bicikli túráim, ahogyan egy kicsit egy pécsi nagykövetként mentem mindenhol Európában. Akár a Cementlab Múzeumom is belefér, hogy látom valamit, ami a magyar nem lát.
Legyen ez itt a reklám, én mondom, hogy hol van ez a, hol lett?
A Cementlab Múzeum az Erzsébeten van. Ez egy privát gyűjtemény, aki kíváncsi rá, az tud oda menni, ha én is éppen ott vagyok. Szóval ezek a ilyen projektek, az inkább az én dolgom, és az én nem vagyok ilyen politikusok, akik is ismeri ezt a sok szabályt, vagy valami.
Na. Pedig ha megválasztottak a polgármesternek, lezárhattadon az egész Rákóczi utat, és
az biztos,
biciklizni.
Az, figyelj!
0-24.
Erre jó polgármesternek, hogy akkor itt pár év alatt egy komoly bicikli út von, struktúrát építjük ki.
100 évre elintézted, hogy nem lesz el te itt polgármester.
Szóval vagy talán ide tudnám hozni a Philipset, vagy még egy pár nagy holland cég.
Hát azok a Kínába gyártják.
Mit tudom én, de sok minden.
Én a Volvo-buszokat szeretném még egyszer. Ez egy jó biznisz volt, és egyelőre semmi nem történt. Szimon, köszi, hogy itt voltál, azért mondj egy nevet, szerinted ki lesz, és milyen esélye van. Most nyilván a polgármester jelöltről beszélünk, nem a választás.
Hát én ha a Péterfi ellen indul, szerintem nem. Mert szerintem a Péterfinek nagyon jó állnak a sanszait. Mert bár mindenhol föl van turva a város, emiatt még nagyobb a dugók, de mégis látják, hogy itt tényleg csinálnak valamit, hogy fejlődjön a város, és akkor is, ha ez jár sok problémával, sok dugóval, meg mit tudom én, mégis ez a hosszú távon nézve az jó, és nagyon remélem, hogy a pécsiek az értik. Hogy
Annak addigra vége lesz, és tényleg a fejlődés, a másik részhez, hogy fejlődik.
Ja, de mekkora kontraszt a régi Fidesz regnálás alatt, akkor mit csinálták? Hát körülbelül semmi.
Keveset sajnos. De azért hozzá kell tenni tényleg az igazság kedvéért, hogy nagyon sok projekt, ami ment.
Ja, oké, okay, ja, az igaz.
Megörökölt projekt.
Igen.
És akkor én azzal zárom, hogy én meg azt mondom, hogy Szili Katalin, és 49-51, de nem mondom meg, hogy ki a 49 és az 51. Köszönjük szépen a figyelmet. Jövünk majd vissza. Hát egy másfél, két-három hónap múlva Simon Wintermanszal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszi Feri, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy hallgattak minket, fogunk még jelentkezni. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Helyreigazítás. A Szabad Pécs közéleti podcastje.